Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
6 bemutatóval készül a Radnóti Színház a következő évadban. Kovács Adél újabb 5 évre adta be a pályázatát a színház vezetésére. Szeptemberben ismét megrendezik a Radnóti Színház nyílt napját, de a közönség már a pozsonyi pikniken is találkozhat a társulat színművészeivel. A 2025-26-os évad első bemutatója október 22-én Lucy Kirkwood Gyerekek című drámája lesz, amelyet Fehér Balázs Benő állít színpadra, Kovács Adél, Tóth Ildikó és László Zsolt szereplésével. Alig egy héttel később mutatják be az Ötvös Tíz Művelődési Házban Bagosi Júlia rendezésében Bergman Hűtlenekét, Mészáros Blanka, Krisztik Csaba, Porogi Ádám, Schneider Zoltán és Katona Péter Dániel szereplésével. A Radnótiban ritkán látható zenés produkció a decemberi bemutatóval ezt a hiányt töltik ki. Darvas Benedek és Pintér Béla parasztoperáját Szikszai Rémusz viszi színre. Az évad második felében Valló Péter Csehov drámát rendez, a Magyarországon korábban a Manó címmel játszott, az Erdő szellemében szinte a teljes társulat színpadra lép. 2026. március 13-án csupa pályakezdő fiatallal mutatják be az Ötvös Tízben Keleti Blokk címmel a 2011-es nyugati téri Westbalkán diszkó baleset ihlette ősbemutatót Regős Simon rendezésében. A sikeres első rész után is a sorozatok szerelmeseinek is kedvezve az évad utolsó bemutatója Nagy Péter István rendezésében Az Angyalok Amerikában. Második rész Perestroika lesz, és ezzel Magyarországon először látható teljes egészében Tony Kushner önálló részenként is érvényes két estés nagy eposza.
Koncert.
Ifjúsági bérlet kicsiknek, nagyoknak és iskolás csoportoknak a belváros szívében, a Dohnányi Ernő Zenei Központban. A Magyar Rádió Művészeti Együttesei a 2025-26-os évadban is várják diákcsoportok jelentkezését. 7 éves kortól 14 éves korig az ifjúsági bérlet előadásaira. Miért zenélnek éjszaka? Ki nyerne a hangszerolimpián? És 70 év alatt a föld körül. Milyen zenék hoztak haza a Magyar Rádió Művészeti Együttesei. Az ifjúsági bérlet koncertjei hangjegyekkel teli kalandokra és interaktív műsorral, történetekkel színesített előadásokra várják a diákokat.
Esemény.
Budapest lesz a házigazdája jövő évben a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei, szakmai eseményének, a Classical Next-nek. A klasszikus zene kortárs világ találkozója 2026-ban először érkezik Magyarországra a Hangvető és a Műpa közös szervezésében, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében, mégpedig április 9-e és 12-e között. A Classical Next a klasszikus zene globális szakmai platformja, ahol a határokat kitágító művészek és a klasszikus zene legkiválóbb szakmai képviselői friss, innovatív ötleteiket bemutatva formálják a műfaj jövőjét. A rendezvény, amelyre évente több mint 1400 zenei szakember, előadó, menedzser, kiadó, újságíró, tanár és fesztiválszervező érkezik több mint 50 országból, konferenciát, szakmai expót, showcase, koncertsorozatot, filmprogramot, valamint díjátadót és networking eseményeket foglal magában.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A gin egyre népszerűbb itthon, az elmúlt években igazi kultkövető tábora alakult ki. Ezzel egy időben nő a magyar ginfajták száma is a piacon. A hazai gin készítők szenvedélye és elkötelezettségre egyre több italkülönlegességet hoz létre, melyek nem csak itthon, de külföldön is elismerést vívnak ki maguknak. A gin egy olyan szeszes ital, amelynek fő ízét a boróka bogyója adja. Továbbá az alapanyagok összeválogatása és a lepárlás folyamata jelentősen meghatározza karakterét és egyediségét. De mitől is olyan eredeti a magyar gin? A válasz a hazai alapanyagokban rejlik. A pálinka hagyományaihoz kapcsolódva a magyar ginek sokszor pálinka lepárlókban készülnek, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik. Ami nagyon örvendetes, hogy több magyar gin is sikeresen megmérettette magát nemzetközi versenyeken is, Vagyis egyértelmű, hogy a képességek itthon is kezdenek kialakulni, aminek természetesen leginkább a fogyasztó a haszonélvezője. Az alapanyagok minősége és választéka kiemelt szerepet játszik az elkészült gin színvonalában. A hazai termőföld és a magyar fűszerek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a magyar gin készítők különleges ízvilágot hozzanak létre. Magyarország alapvetően boróka nagyhatalomnak számít. Elég csak arra gondolni, hogy sok évszázadon keresztül a boróka pálinka milyen fontos szerepet játszott a régióban. Emellett a magyar gasztronómia nagyon sok további izgalmas fűszert és gyógynövényt ismer és használ. A minőség szempontjából nem csak az alapanyagok minősége, hanem a lepárlómester tudása is kiemelkedő fontossággal bír. A harmónia és az egyensúly a legfontosabbak a minőségi gineknél, ahol az íz, az aroma és az alkohol összhangban vannak egymással. A magyar gin piac jövője tele van izgalmas lehetőségekkel és potenciállal, hogy a magyar gin készítők kreativitásukat és innovációs szellemüket kamatoztassák. Fedezzük fel Magyarország gin kultúráját, és kóstoljuk meg legkülönlegesebb hazai gineinket, hiszen egy felejthetetlen gasztronómiai élményért nem kell messzire mennünk.
Film.
Ősszel kezdik forgatni a Megafilm új romantikus fantasy vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet Dobókata rendezésében. Jelentették be az alkotók a Magyar Mozgókép Fesztiválon. A filmet 2026 második felében láthatja a közönség. Dobókata vezető rendező elmondta, a Még egy kívánság egy mi lenne ha típusú történet, amelyben a zenei ügynökségnél dolgozó menedzser Juli életét egy váratlan fordulat borítja fel, kap ugyanis egy kívánság füzetet. Szerethető, szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató romantikus fantasy vígjátékot készítenek, amelyben az önismeret is fontos szerepet kap. A film főszereplőjét, Julit, a zenei menedzsert, Hermányi Marian játsza, aki videóüzenetében elmondta, hogy már ismerkedik is a forgatókönyvvel és a karakterekkel, és szívéhez közel áll a film témája. Kareszt, a zenekar vezetőjét és énekes gitárosát Kádár L. Gellért alakítja, aki több hangszeren is játszik. Bemutatásakor elmondta, hogy régóta gitározik, így nem lesz számára idegen a karakter megformálása. A filmben Rita szerepében Dobókat a vezető rendezőt is láthatja majd a közönség. A sajtókönyv szerint a Még egy kívánság társrendezője Szilágyi Fanni, a forgatókönyvíró Kovácsem András, a producerek Helmeci Dorottya és Kálomista Gábor, míg a line producer Filip Fruzsina, a látványtervező Valc Gábor, a zeneszerző Moldvai Márk, a jelmeztervező Kazal Viktória, míg az operatőr Becsei Kristóf. A forgatás szeptember 1-én kezdődik és 35 napig tart.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A szalagcímekben nap mint nap riasztó híreket olvashatunk arról, hogy a termőföldek állapota vészesen romlik, és hogy nem marad hal az óceánokban és hasonlók. A klímaváltozással kapcsolatban valóban hatalmas problémákkal nézünk szembe, de ezek megoldhatók, legalábbis ezt állítja Hanna Ricsi, aki merész, okos könyvében amellett érvel, hogy az utóbbi évtizedekben rövid idő alatt elért nagy változásoknak köszönhetően a történelem során először esélyünk nyílik tényleges fenntarthatóságot elérni. A legfrissebb kutatási eredményeket, szemléletes ábrákat és gyakorlati tanácsokat is felvonultató könyve alapján teljesen átértékelhetjük a környezeti problémákkal kapcsolatos eddigi ismereteinket. Ezt olvashatjuk a fülszövegben, és erről beszélünk most. A könyv címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít, vendégem pedig a stúdióban Papp László, akit a Gartner cég képviselőjeként ismerhetünk, volt már itt többször a műsorban, hiszen nem ez az első könyv, aminek a magyar kiadását támogatták, együttműködve a HVG kiadóval. Derüljön most ki, hogyan találtak rá Hanna Ricsi könyvére. A szerző egyébként a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen.
Még mielőtt megjelent volna kint eredeti nyelven már azelőtt tudtuk, hogy ezt a könyvet akarjuk, és pont azért, mert pozitív, mert nem áltudományos, és mert tényekre épül az egész.
Azt írja a szerző, hogy van ugye optimista megközelítés, meg van pessimista megközelítés, és az optimistán belül is van a józan vagy gyakorlatias optimista, valószínűleg ő az, mert hogy azt írja, hogy ez cselekvésre ösztönzi az embert.
Mi szeretjük az optimista könyveket, és ezt így mindenki úgy gondolja, hogy az optimista könyvet, az könnyű, hát az álmodozik az ember, meg az utópiát az könnyű festeni, de hogyha valaki elolvas ezt a könyvet, akkor rádöbben, hogy az optimizmus az egy iszonyú nagy felelősség. Tehát álmodozni lehet, de hogyha azt az álmot bármilyen mértékben, csak a legkisebb mértékben valóra akarod váltani, akkor az egy iszonyú felelősséget tol rád. Tehát az egyik oldalon igen, a pozitív szemlélet az nagyon jó, a másik szempontból sokkal nagyobb felelősség, mint a pessimista, hiszen ott azonnal letolod magadról a felelősséget. Úgy se lehet megcsinálni, úgy se lesz jó, minden össze fog dőlni, a világ is úgy is fel fog forni, és akkor ezzel elengedtem az egészet. És nem csak azért ösztönös cselekvésre, mert csináljatok már valamit, vagy csináljunk már valamit, mentsük meg a földet, vagy fordítsuk meg a trendeket, hanem amit ő nagyon jól megmutat, hogy egyrészt most vagyunk abban a helyzetben, hogy a kezünkben vannak az eszközök, amikkel ténylegesen tudunk is tenni valamit. És hogy a legnagyobb baj az nem az, hogy nincs eszköz, régen sem az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt eszköz a kezünkben, mióta az ember azóta van eszköz a kezében, legfeljebb nem tudja használni, vagy nem jól tudja használni. A nagy baj az az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Nagyon jó példa az, hogy hát a London levegője az akkor volt a legszennyezettebb, amikor fatüzelés volt, és hát ugye Angliában kiirtották az összes fát, gyakorlatilag minden építkezéshez vagy tüzeléshez használtak. Akkor, amikor ők átálltak a széntüzelésre, hát az ember Kánaán volt, sokkal jobb volt a levegő. Ma meg már el sem tudjuk ezt képzelni.
Szerintem sok meglepetés éri az olvasót a könyv kapcsán, mert például írja, hogy amennyi élelmet termelünk, az kétszer annyi, mint amennyi a világ teljes lakosságának elegendő lenne.
Igen.
És mégse kerül el hozzájuk.
A könyvnek az egyik nem kimondott, de mégis nagyon sokszor hangsúlyozott mondandója ez a, angolul ez a sharing is caring, és egyrészt ez az egyik üzenet, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és nem csak a földi, vagy a természeti, vagy az ökológiai környezetünkre, az emberi környezetünkre is, akkor azzal már nagyon sokat tudunk segíteni a környezetten magán. És ebben benne van az, hogy igen, nem dobom ki, megpróbálom újra felhasználni, vagy megpróbálom azt valahogy értelmes módon kezelni, és nem pedig rögtön a szemetes irányába mozgok, akármivel.
Azt is írja, hogy egy brit állampolgár 77 kiló műanyagot termel évente, egy amerikai 129 kilogrammot termel évente, és ugye arra is van ötlete, hogy hogyan kéne ezt megakadályozni, hogy mondjuk ezek az óceánban kössenek ki. Mindenre van egy jó, vagy jónak tűnő megoldása.
Igen. Ami nekem például a könyvvel egy nagyon nagy tanulság volt, ez a műanyag újra értelmezése, mert ugye a műanyag az egy bűnös dolog, és az egy nagyon rossz dolog, de tulajdonképpen azért lássuk be, hogy nem a műanyaggal van önmagával a probléma, hanem az, hogyha a műanyagot nem felelősen hasznosítjuk. Tehát van egy csomó olyan tárgy, amit hogyha elkészítünk műanyagból, nem lehetne jobban elkészíteni, vagy nem lehetne akár környezetbarátabb módon elkészíteni, de az, ami így elkészült, az évekig, évtizedekig használható, és akkor az egy teljesen pozitív dolog. A másik oldalon pedig az egyszer használatos palack az a legrosszabb dolog, mert az a tengerbe kerül. És ezt kell megnézni, hogy például a műanyag termékeknek mi az életciklusa, és hogyha azzal tudok foglalkozni, hogy olyan dolgokat használok műanyagból, amelyeknek az életciklusa az nem az egyszer használatos, hanem pont a tartós eszköz, akkor már sokat tettem én is a földért. És a könyv az azért nagyon jókor jelent meg, mert jelen pillanatban az anyagtudomány olyan robbanásszerűen fejlődik, beleértve a műanyagot is, hogy el se tudjuk képzelni.
Ugye ír arról, hogy igen, ez a plusz 6 fokos hőmérséklet emelkedés, ez valószínűleg elkerülhetetlen, de lehet hozzá alkalmazkodni.
Abszolút. Az emberi intelligenciát azt abban lehet mérni, hogy mennyire képes alkalmazkodni a változó feltételekhez. És ha azt nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ma a világ semmivel sem változik gyorsabban életminőség vagy élhetőség szempontjából, mint akár 100 éve. Változik a világ, 100 éve is változott, 100 éve is volt már globális felmelegedés, csak akkor nem vettük észre, vagy nem tudtuk. Előtte pedig volt globális lehűlés is, és ahhoz is kellett alkalmazkodni. A kérdés csak az, hogy ha intelligensek vagyunk, akkor az a természetes viselkedés, hogy miért ne tudnánk ehhez alkalmazkodni, hiszen emberek vagyunk, nekünk megvan a tudásunk, az intelligenciánk, a látásmódunk ahhoz, hogy felmérjük a helyzetet, és annak megfelelően tudjunk rá reagálni. Sőt, ha okosak vagyunk, akkor azért tudunk ez ellen tenni, és tudjuk ezt befolyásolni is, a példa az az ózonlyuk. Felismertük, hogy ez káros, felismertük, hogy ez veszélyes, sokkal veszélyesebb volt, mint a globális felmelegedés, tettünk ellene, és most már gyakorlatilag úgy élünk együtt vele, hogy szinte nincs is. Ez abszolút egy nagyon jó példa, hogy maga az emberi tudatosság az hogyan tudja a világot pozitív irányba is terelni. A fenntarthatóságot, a környezet védelmet.
A fenntartható energia kérdése, a szélerőművek, meg a napelemek, meg egyéb lehetőségek kérdése, mert arról is írja, hogy sok esetben ezek költségesebbek, és hát ilyen veszélyforrásokkal is járnak, ami ez megint csak az alkalmazkodás lenne a fontos, hogy akkor ezeket a kritikus pontokat valahogy csökkentsük.
Igen, és most, hogy benne voltam a Future of Electricity kutatásban, azt bátorkodom mondani, hogy mindazok az energiatermelő eszközök, amelyek most mindennaposak, akár azok, amelyek trendik, és akár azok, amelyek már nem trendik, az évszázad végére ezek mindegyike már máshol lesz, tehát nem ezek lesznek a fő energiaforrásaink, nem ezekre lesz szükségünk. Akár az, hogy az elektromosság előállítása a klasszikus erőműves módszerhez képest az egy teljesen háttérbe szoruló dolog lesz, hiszen itt az atomtudomány és az egyéb hasonló eszközök ezt majd lehetővé teszik, hogy teljesen másképp állítsuk elő. Vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy ugye most már kísérleteznek azzal, például Japánban, hogy űrben legyen fönt a napelem, és akkor az mentes a környezeti hatásoktól, és onnan leszállítják az elektromosságot. Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Nagyon sok olyan energetikai kérdés, megoldás küszöbén van, amelyekre most egyáltalán nem gondolunk úgy, hogy ezek minket érdekelne.
Pap Lászlóval beszélgettünk egy remek könyvről, amelynek címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Szerzője pedig Hanna Ricsi, adattudós, aki a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen. Ez a kihagyhatatlan könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.